Tatjana. Írta Rejtő Jenő. Első rész.
Valparaízóban nagyon egészségtelen a tél. A levegő füllett, büdös és párás. Az ég mint egy hájogos szem ónszínű mozdulatlansággal borong a város felett. Derült idő van, a nap süt, de egy rövid séta után mégis bőségesen teleszívódik vízzel a szövet. A csontok is felszívják ezt a nedvességet, de nem lehet kipréselni belőlük a reumás sajgást, az izületek közti savképződményt, továbbá a féloldali fejfájást. A tenger nagy, lusta, szürke hullámokat dobál, és borzongató felülete úgy hat, mintha élettelen testeket gurítana egy hatalmas szennyes ponyva alatt. Dél-Amerikában a földrész tűzföld felé eső tájain baljós, rosszindulatú és folytogató a trópus. Az erek nehezebben tágulnak, a szív vontatottabban pumpálja a vért, és a kilökött vér csak lassan tér újra vissza az artériákba. Tökéletesen épült városok elrejtik a vizenyős talajt házak és aszfaltjuk alá. De a vasra vert elzárt ingovány verejtéke keresztül párolog a cement és betonpórusain, hogy szabályos sugárutak és korszerű járművek között rátelepedjék mindenre. Az élve eltemetett föld hagymázos posztumusz üzenete a látszólagos győztes civilizációhoz. Az ingoványokat eltüntethették, de még hosszú évtizedekig itt lappangja tetszetős falak között. Párák és ködök sárgás kiméráival, a malária, a tifusz, a tüdőbaj, és mindaz, amit aranyukkal együtt örökbe hagytak Cortez és utódainak az eltiport és leöldökölt inkák. Valparaíso a mocsarak felett épült. Sorvasztó lázak, apatikus nyomor és dús bűnözés, mint örökzöld virágok élnek itt állandóan frissen, fejlődésben, az év minden szakaszában. Távoli földrészek városaiban most hó hullik, hideg, süvítő szél fúj. Itt csak a párák tömöttebbek, a levegő nehezedik baljósabb mozdulatlansággal, és kiújulnak a reumás nyilallások, halálos lázak. A révkapitányság alig jelent érkező óceánjárót. A távolban leboruló, megvakult horizont mögül ritkán bukkan elő partmenti gőzös. Az apró gőzösök, ahogy befutnak a ténfergő munkanélküliek tömegétől nyüzsgő dokba, szinte gúnyolódnak a várakozókon. Ezer embernek egy darabka hal. Ennyi az egész. De hol a Krisztus, aki képes a csodára, hogy jól lakassa valamennyit, e 20 ember számára sem elegendő munkával? Minden évben így megy. A munkások, mintha nem tudnák, mintha nem hinnék, csak itt ténferegnek, kék szubbonyukban, gyűrött sapkáikkal, és egyre bámészkodnak az ónos, halott látóhatár felé, a hajókat várva. És a révkapitányság ablakában kifüggesztett rövid jelentések egyre sivárabbak, egyre kisebb a hajótér, egyre kevesebb gőzösről szólnak. Lassan minden átnedvesedik. A csuromvizes kikötőben hordók és ládák állnak elhagyottan. Ponyvákkal bevont bálák, leszerelt vitorlások szomorkodnak mindenfelé. A négyszögletes deszkahalmokat hígrothadás permetezi szüntelen. Álványokról, darukról csöpög a víz, lassan mindenki hal, minden ázott, sivár, és óráról órára ugyanazok a hangok csikorognak, locsannak, koppannak, csöpögnek. A kikötő, ez a bőséges anya kiapadt emlőivel nem képes többé ezreket táplálni. Valparaisóban ez az évszak a bűnözés idénye. A kikötőből valamilyen módon be akarok jutni a városba, és ehhez elsősorban meg kell szabadulni a kék zubbonytól, a sapkától, és egy kevés pénzre kell szert tenni. Az ember összeköti és kiegészíti egyik feltételt a másikkal. Eladom a zubbonyt és a sapkát, ezáltal némi apró pénzhez jutok, bemegyek a városba, és leülök egy kávéház ablaka mentén. Így kezdődik a bűnözés. Miután tagja lettem az alvilágnak, beköltöztem egy harmadrangú kis hotelba az ócska gyárváros negyedben, tőszomszédságában a csarnoknak. Ebben a hotelben furcsa és félszeg emberek laknak. Ritkán néznek egymás szemébe, és talán a szokás hatalmánál fogva olyan csendben osonva járnak a lépcsőházban, a folyosón, hogy az már-már lappangásnak is beillik. Reggel vagy este elosonnak a dolgukra, aztán hazalopóznak. A szomszédom egy fekete hajú kövér török. Naphosszat pecséteket és kliséket készít, valóságos okmánygyárat tart fenn, de a razziák alkalmával sosem találtak nála semmit. A hatalmas Schinemann befolyása olyan különleges, hogy a kis hotel lakói mindig előre tudták, hogy mikor jön razzia. A rendőrség intézménye itt még gyerekcipőben sem jár. Az én tevékenységem abból állt, hogy napközben, lehetőleg kifogástalanul öltözve, megjelentem a jobb belvárosi szórakozóhelyeken, és tájékozatlan külföldieket kártyázásra csábítottam. Guardian hozott számomra fehér neműt és mindenféle ruházati cikket, ami tevékenységemhez nélkülözhetetlen volt. Guardian Törökország mélyén, Örményföldön született. Sovány, szenvedélyes és alattomos ember. Közvetlenül az ő fennhatósága alá tartoztam. Hogy miért nem ő maga látta el azt a teendőt, amelyhez oly kitűnően értett, hogy a legapróbb részleteit is mesteri egyszerűséggel magyarázta meg nekem, az torz külsejében leli magyarázatát. Guardian guztustalanul csúnya, sovány, beteges bőrű ember volt. Néhány nap alatt teljesen átváltoztatta a megjelenésemet. Hosszú, az orr felé sarló alakban behajló pakompartot növesztetett velem, kimanikűröztette a körmeimet, zsaketszerű új ruhába bújtatott és széles karimájú nemes kalapot nyomott a fejembe. Ezt a spanyolos eleganciát sétapálcával és széles fekete felöltővel egészítette ki. A felöltőt a vállamon keresztül dobva kellett viselni. Este, ha beléptem a szobámba és felcsavartam a villanyt, egy idegen ember jött velem szembe a tükörből. Mint külföldi újságok levelezője vagy filmrendező kötöttem ismerettségeket, és ismerőseimet, ha csak lehetett, a látszólag előkelő ambasszadőr mulatóba csaltam. Az ambasszadőr homlokzatán hatalmas fényreklám ragyogott, és üvegparkettjét alulról zöld és ibolya színű égők világították meg. A bár azonban csak látszatot képviselt. A fő üzletág az emeleten működő játékbarlang. Ide kellett hoznom a kiszemelt, gyanútlan külföldi áldozatot. Hogy kártyázol? Tatjánával a hotelben ismerkedtem meg. Egyik este éppen kijöttem a szobámból, mikor új lakó érkezett. Férfi szabású, bő felöltőben, kezében kis kézitáska, a fején sapkaszerű, simuló kalap. Minden praktikus és egyszerű volt rajta. A kalapja alól két bronzvörös hajtincs látszott ki. Nem lehetett egészen fiatal. Az orra körül két redő mélyült az arcába. Markáns, kissé durva, de mégis nagyon szép nő volt Tatjana. Egy másodpercre élesen felém fordult, végignézett rajtam, aztán benyitott a mellettem lévő szobába. Az első pillanattól fogva érdekelt. Szobájából sosem lehetett hallani beszélgetést, nem látogatta meg senki. Polgári foglalkozása nem lehetett, mert a nap legkülönbözőbb óráiban elment, és mindig váratlanul jött haza. Egyszer hajnalban együtt jöttünk be a kapun. Kitártam a nyikorgó szárnyat, és udvariasan hátraléptem. Szó nélkül besietett előttem. A cipője, harisnyája csupa sár volt, a haja rendetlen csomókban lógott ki a kalapja alól. Mikor feljöttem a lépcsőn, hallottam, hogy becsukja a szobája ajtaját. Azután áthallatszott hozzám, ahogy fel és alá járkál, majd kinyitott valami ládát, és újra lecsapta a fedelét. Papírokat tépett szét. Később kettyent a kapcsoló, nyikorgott az ágy, lefeküdt. Egy undorítóan langyos éjszakán ismerkedtem meg vele, de ez az ismerkedés váratlanul megszakadt. Szokásom szerint hajnalban jöttem haza. A sötét folyosókon fehér csomókban lopakodott a derengés, és ahogy elmentem Tatjana ajtaja előtt, hangokra lettem figyelmes. Egy rekedt férfi hang beszélt izgatottan, valami szláv nyelven. Folytott düvel csapott rá Tatjana suttogása. Megrecsent a padló mellettem. Oldalt fordultam hirtelen, és észrevettem Kolaszint. Ő is itt lakott a hotelben. Féleszű alkoholista író volt, túl az 50-en, rekedt hangú, lompos ruhájú, köpcös, hatalmas ember, piszkos ősz hajfürtökkel. Oldalba bökött